Isten igéjét olvasom a Filippi beliekhez írott Pál apostoli levél 4. fejezetéből, a 4. fejezetnek a 4. és az 5. versét. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Két gondolat ragadott meg karácsonykor, amikor olvasgattam különböző történeteket, regényeket is, és amikor mindezeknek az üzenetét megpróbáltam én is a saját életemben, a családom életében megragadni, és annyira jó látni azt, amikor az emberi akaratot, inkább azt mondom, hogy az emberi kezdeményezés vagy indulatot az Isten megáldja, és az ő igéjével megfűszerezi, rányomja a pecsétet, és valósággá teszi. És ez a két gondolat ebben a két igeversben van meg. Úgy jött elém, és valahogy így maradt meg, hiszen a 4. vers így kezdődik, hogy örüljetek, az 5. vers pedig így végződik, az Úr közel. Először is, ugye, hogy örüljünk. Sokszor kérdezik az emberek egymástól is, bevallom lelkészként tőlem is, hogy vajon minek lehet örülni a mai világban, hiszen még a karácsony is olyan zilált sokszor. Még a karácsonyi tevékenységeink is, sokszor szereteteink, amiket összekaparunk magunknak, olyan nehezen megfogalmazhatóak, sokszor olyan mesterkéltek, olyan kényszeredettek, olyanok vagyunk karácsonykor is, mint akik igazából nem nagyon tudjuk az emberi élet értékeit szétválasztani az emberi élet problémáitól és nehézségeitől. Pedig a keresztény életvitel egyik legfontosabb része az öröm. Karácsonykor ugye mindenki örül. Ha másnak nem, hát az ajándékozásnak. Volt egy barátom, nemrégiben látogatott meg minket, velem egy idős fiatal srác, aki otthon él a szüleivel, az ő szülei lelkészek. Neki volt egy hosszan tartó kapcsolata, ami aztán megszakadt. Néha azt mondja az ő hibájából, én ismerem őt, nagyon kevés, olyan jó embert ismerek, mint ő. És azóta egyedül él, pontosabban a szüleivel otthon. És a karácsony nála úgy telik el, hogy számba veszi az igazi jó barátait, és Budapestről elindul, és körbejárja Kelet-Magyarországot. Megáll régi gyerekkori barátainál, iskolatársainál, először Budapesten, aztán megáll Cegléden is, Nyíregyházára megy, majd Kelet-Magyarország, aztán Dél-Magyarország jön, ugye a Okány, Zsadány, ott szolgálnak lelkész, olyan fiatal lelkészek, mint én, akik neki régi barátai, és mindenhová visz valami ajándékot, mindenhová elkészül valamivel, és hogy nekem is hozott ajándékot, aminek rendkívül örültem, de olyan élvezettel és örömmel mutatta, hogy hát ezeket fogom adni Ottónak, aki nagyon-nagyon örül, egy nagy matchboxot mutatott nekem. Ottó egy körülbelül egy ilyen 130 kilós hatalmas nagy lelkész, 2 méter magas, és elképzeltem Ottót, amint ilyen gyermeki örömmel fogja a kezébe ezt a Chevrolet Cabrio, nem tudom hanyast, aminek a makettjét a barátom megvásárolta és vitte neki. És úgy vásárol, hogy gyakorlatilag minden pénzét elkölti. Semmilyen nem marad karácsony végére. És csodálkoztam rajta, mondta, hogy de neki ez így jó. Mert az ő öröme a másiknak az öröme. Az az öröm, ami nem rajtunk múlik, nem a körülményeinken múlik, hanem ami közös kapcsolatunkból egymással, abból fakad. És mivel ő is lelkésznek tanult, csak nem végezte el, most számítástechnikai vonalon dolgozik Budapesten egy cégnél, tudja azt, hogy az igazi öröm az úgy benne valami másból fakad, ami nem ebből a világból való. Nem szokta hangoztatni, mert úgyis mondja eleget az apja helyette, mindig ezt szokta mondani, de ő tudja, hogy az Isten őt rendkívül szereti, neki helye van az Istennél, ha most egy kicsit cudarabbak is a körülmények, egy picit nehezebb is a magánélete, kicsit viharvertebb is, akkor is belül egy ellenmúló megbékélést, békességet és örömet érez. És ezért tudja fizetésének még akár a többszörösét is elkölteni, hiszen az egyik barátom szintén kapott tőle egy fényképezőgépet, ami 130 ezer forint volt. Az ő fizetése ennyi, tehát két havi fizetést kellett összetennie azért, hogy megvegye a barátjának ezt a fényképezőgépet, csak hát az a barátja, aki megkapta tőle ezt, az nem tudta volna megvenni magának, pedig egy rendkívül tehetséges fotós. És úgy gondolta, hogy megérdemli, hogy nehezen rekedjen meg a tehetsége. És nála pusztán annyi pénz maradt, amivel a kis Suzuki-ba betankol majd, miközben megjárja a kelet-magyarországi régiókat. Aztán hazamegy, mert tudja, hogy otthon úgyis édesanyjaik, szülei minden szükségletéről gondoskodnak, mása nincsen, nem gyűjt semmire, átadja az örömét. Valahogy így éli meg a karácsony örömét, de az egész éve ilyen egyébként, én valamennyire ismerem őt, és nem őt akarom példaként magunk elé állítani, csak azt akarom, hogy kérdezzük meg magunktól, hogy a karácsony az milyen örömmel, milyen átsugárzó, magunkon túlmutató örömmel ajándékoz meg bennünket. A kulcs ebben az életben is a korban rejlik, mondjam így, mert mindig mondják neki a szülei, hogy nem nőttél még fel. Hát gyermek. Gyermeki örömmel örül a karácsonynak. És Keller Sámuel az 1900-as évek elején élt, talán az egyik leghíresebb evangelizátor a nyugat-európai régióban, a vidéken, abban az időben, mondja el egyszer, hogy milyen történet esett meg vele karácsonykor. 1903. decemberében történt, gyógyszertárba sietett, gyermeke beteg volt, és amikor egy Freiburg nevű városban éltek ekkor, hirtelen két idős asszonnyal találkozott, egyiküket ismerte, a másikukat nem. Az ismerős az asszony ráköszönt és megszólította, hogy várjon egy kicsit, legyen olyan szíves, hadd mutassam be a barátnőmnek, aki 84 éves, és már nem tud olyan gyorsan menni, végighallgatta az evangelizáló előadásokat, megváltónak átadta a szívét, és most szeretné megszorítani a kezét. Álljon meg egy kicsit, és mondja neki egy-két jó szót. Az orvos véleménye szerint már nem sok ideje van ezen a földön. Az evangelizátor megállt egy pillanatra, és azt mondta, jó, de valóban csak néhány szót mondhatok. Pár évvel ezelőtt, mondja az evangelizátor, röviddel karácsony előtt, ahogy most, egy veszfáliai városban jártam egy estén egy biblióra után egészen sötétben a szállásom felé tartottam, egy keskeny utcán, szorosan mentem el két kisfiú mellett, suttogva beszéltek egymással, de én meghallottam egész jó a fülem, és ezt mondta az egyik a másiknak, Kurt, te is olyan rettenetesen örülsz a karácsonynak? Nézze, folytatta az evangelizátor, ez az én néhány szavam. Abban a rövid időben, amit még ebben a földi életben tölt, az legyen a foglalkozása, az első hivatása, hogy reggeltől estig, épp úgy, mint az éjszaka álmatlan óráiban, az eljövendő dicsőségre gondoljon az Úr Jézusnál, és úgy örüljön neki, mint ez a gyermek a karácsonynak. Az Úr áldja. Négy hónappal később egy délnémet városban szolgáltam, mondja Sámuel, Keller Sámuel, és egy férfi keresett fel. Bemutatkozott, mint államminiszter. És megindultam, mondta el, édesanyám temetéséről jövök, rám bízta, hogy hozzam el a köszöntését, és fejezzem ki a háláját azokért a jó szavakért a Havas utcán, amelyek által az utolsó hónapjai olyan derűssé és örvendezővé váltak. Utolsó hónapjai derűssé és örvendezővé váltak. Amikor Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, akkor őt nem sokára ki fogják végezni, és ezt valószínűleg tudja is, hiszen fogságból, a római fogságból írja a Filippibeli levelet. Ezt tudjuk, hiszen jó néhány részt átvettünk már, a negyediknél még nem tartunk. A karácsony öröme azért jó, bármennyire is szidjuk sokszor, hogy így el van kicsit világiasodva, úgy el van a profánban fordulva az egész, és nem is tudja senki, vagy nagyon kevesen, hogy valóban minek is örülünk karácsonykor az ajándékoknak. Karácsonyban az öröm maga jel. Lehet örülni. Én hiszem, hogy az örömünk lehet teljes. És hiszem, hogy a karácsony örömét, amivel olyan sokszor megajándékozzuk egymást, azt lehet középpontba helyezni, és azt mondani, hogy örömmel élem az életemet, úgy, ahogy a gyermek örül a karácsonynak, ahogy a gyerekek örülnek a karácsonynak, mert a kereszténységben, Krisztusban ez a világ minden egyes, sokszor nehéz próbatételével, vagy nem túl derűs oldalával Isten kezében van, és benne én is, én magam az én egész életemmel Isten kezében vagyok. Szólítson meg bennünket ez az öröm. Így a karácsony másodnapján, ami ugye azt mondjuk, hogy vége a karácsonyi ünnepnek, de régen háromnapos volt a karácsony, most lesz még egy vasárnap, ezután az ünnepnap után, talán egy picit, mintha a régi karácsonyokat ünnepelnénk háromnaposan, vigyük tovább. Turmezei Erzsébet vesél, ne csak így decemberben örüljünk, hanem menjünk tovább, az öröm kísérjen el bennünket. Jön a január, jön a február, ugye az APEH időszaka, elég nagy szükségünk lesz erre az örömre. Hogy túlmutasson a számokon, túlmutasson, sokszor lehet, hogy hidegebb lesz, vagy nehezebb lesz túlélni ezeket a hónapokat. Emlékezzünk rá, emlékezzünk erre az idős asszonyra, erre az evangelizátorra, és emlékezzünk magunk életében arra, hogy volt egy örömünk karácsonykor. Annak az ajándékozásnak az öröme, az ne pusztán csak az ajándékozás öröme legyen. És hogy igazán miért lehet örülni, az az utolsó néhány gondolata ennek az igeversnek, amit Pál apostol egy felkiáltó jellel rak a mondat mögé, mondat végére, ez pedig az, hogy az Úr közel. Karácsony egyik leghatalmasabb üzenete az, hogy az Isten lehajolt a földi világba. Egészen közel jött hozzánk. Nagyon közel. Az Ószövetség embere angyallal találkozott, amikor az Isten igényét hallotta, vagy kijelentését kapta meg. Különböző próféták szólták az Isten igényét, de ez olyan, mint amikor egy többé-kevésbé hangszigetelt üvegajtó mögül próbáljuk megérteni, vagy meghallani azt, amit valaki mondani akar a túlsó oldalról. Elég komoly szigetelés van az ember és az Isten között, ez pedig az engedetlenség, a bűn. Valahogy ezeket a dolgokat mi magunk nem tudjuk áthágni. Nem ezen az oldalon van ennek a hangszigetelt retesznek, vagy zárnak, vagy ajtónak a nyitó gombja, hanem a túlsó oldalon. És Isten közel jön, áttörje az egeket, ahogy a délelőtt Isten tiszteletben hallottuk az igében és az igehirdetésben, áttöri az egeket, és áttöri a bennünket elválasztó korlátokat, és emberré lesz. Hatalmas korlátokat kell áttörnie, hiszen mi háromdimenzióba szorított lények, teremtmények vagyunk, Isten pedig dimenziókon túli lény. Valami olyan, ami több, mint amit mi felfognánk a mélységből, a szélességből, hosszúságból, magasságból, és mégis ő mélységben, szélességben, hosszúságban, magasságban mutatkozott meg nekünk. Kézzelfogható közelségbe került Jézus Krisztus által. És ugye pünkösdi igehirdetések témája szokott lenni az, hogy ha Jézusban Isten test közelbe kerül, akkor a Szentlélek által szív közelbe kerül. Még közelebb. Még közelebb jön, egészen bennünk akar lakni. Hogy ennek mi a következménye, és hogy miért valójában az, amiért örülnünk kell ennek, azt nagyon sok emberi élet, nagyon sok megváltozott emberi élet mutatja meg itt a Földön. Olyan emberi életek, amelyek az Isten érintésére, az Isten közelségére változtak meg. A legnehezebb sokszor ezt vallásos oldalról megérteni. Amikor úgy születtem és úgy nevelkedtem föl, hogy minden nap templomba járó ember vagyok, és a vallásos közösség és a vallásos szavak, mint az üdvösség, meg a kegyelem, az egészen érthető közelségben van hozzám, akkor nem értem meg igazán az isteni közellétnek hatalmas titkát és a hatalmas erejét. De ha olyan életeket érint meg az Isten közelsége, akik távol vannak tőle, akkor mindenki számára gyönyörűen mutatkozik meg az, hogy milyen is az, amikor az Isten, amikor az Úr közel van. Legszebb példája a Bibliában ennek ugye Zákeus. Zákeus, aki vámszedő, bűnös ember, látni akarja Jézust, és Jézus egész közel megy hozzá, bemegy vacsorájához, letelepszik a bűnösökkel. De vannak mai történetek is. Vannak olyan történetek, amik közöttünk játszódnak le, amik velünk élő emberekkel történnek meg. Én egy ilyen novellában olvastam, igaz történeten alapuló novellában, egyszer egy finn közösség, egy finn lelkész történetét, aki nagyon keményen tartotta az evangéliumi vonalat a gyülekezetében, és legtöbbször törvényt prédikált. Mindig igyekezett a törvényben, betartásában megerősíteni az híveket és a gyülekezetet. És egyszer, ugye több faluja volt, több falun keresztül kellett a karácsonyi evangéliumot hirdetnie, és az egyik faluból visszafele érkezett a nagyobb gyülekezetbe, az otthoni gyülekezetbe, az utolsó szentesti istentiszteletre, amikor is két rabló állta az útját. Már messziről észrevette őket, megpróbált kikerülni, elmenekülni, de gyorsabbak voltak és elkapták. Felismerte, híres, nevezetes rablók voltak, úgy hívták a környéken őket, hogy a Szirti Sas és az öccse. Két testvér, egy testvérpárról szólt, két testvérpárom volt, testvérpár volt, és hát akkor szabadultak, és tudták, hogy a lelkész abban az időben ott fog elmenni. Az első gondolatok volt, hogy megbosszulva a törvény mindenféle szigorát, lecsapnak rá és elrabolják. El is rabolták a lelkészt. Kettison Olának hívták egyébként. És a gyülekezet pedig várta. Várta a lelkészt, aki nem érkezett meg. Már itt kellett volna lennie régen, már nem sokára Isten tisztelt idő van, nem jön a lelkész. Ott van a polgármester, ott vannak a csendőrök, el kell valamit tenni kell, valamit csak történhetett ezzel a lelkésszel, és elindultak megkeresni. És nagy csapatot alakítottak fáklyákkal, ugye besötétedett, elindultak megkeresni az útvonalon őket, megtalálták a hóban a nyomokat, elindultak a nyomokon, a nyomok után, és kisvártatva nem sokkal, ahogy elindultak a nyomok után, meglátták a három alakot. Kettő, aki éppen cipelt egy harmadikat. Nosza, a nyomok belettek, utólérték őket, és már-már készült lecsapni a csendőrfőnök vas szigorral és bilincsel a két bűnözőre. Most aztán elkapja őket, és újra börtönbe, és soha nem szabadulnak. Amikor a lelkész megfogta a kezét, és megállította, és azt mondta, most nem. Most karácsony van. Most az Isten fiát ünnepeljük, aki azért jött, hogy a bűnöket elvegye és megbocsássa. Mindenki döbbenten nézett a kereső, megmentő brigád, aki őrült, hogy megmentette a lelkészét, és most nem csaphat le a törvény szigorával. Nagy morogva elindultak hazafelé, a gyülekezet izgatottan várta, nem ment senki sehová, ott ült mindenki a templomban, és nagyon megörültek, amikor meglátták messziről a csapatot, és köztük ott volt a lelkészük, és Kettilson, aki éppen csak összeszedte magát, felöltötte a palástját, és felment a szószékre, és ahogy felért a szószékre, döbbenten mindenki hátrafele nézett, azt vette észre, és amikor ő is a kiáratra vetette a tekintetét, meglátta a két bűnözőt, ki ott állt az ajtóban. Intett nekik, azok bejöttek, leültek az első sorba, kicsit feszengtek, kellemetlenül érezték magukat, és a lelkész még soha életében úgy nem hirdette az evangéliumot, mint akkor. Isten szabadító, Isten életet menteni akaró karácsonyi evangéliumát. Az emberek sírtak, és az a két bűnöző többet nem volt bűnöző. Ahol az Isten az ember életébe beteszi a lábát, ott változás történik. Ott az élet igazi értéke és értelme a helyére kerül. Legyen az Zákeus, vagy legyen az a hikká testvérek, a szirt és sassa bűnözők, legyen az lelkész, legyen az gyülekezeti tag, legyen az egyszerű munkás ember, vagy doktor, mérnök, ha megszületik az Isten a szívében, ha Krisztus egész közel jön az életében, akkor megváltozik. Akkor megérti a bűnbocsánatot, megszületik az ő lelkében és szívében a valódi megbocsátás, és a valódi megbocsátással együtt igazi tündöklő fényben tűnik fel a valódi szeretet, és a valódi szeretet pedig emberi életeket változtat meg, formálja indulatainkat, szavainkat, és igazi kapcsolatokat teremt. Olyanokat, amiket nem zilál szét a világ, az egzisztencia, a különböző lépcsőfokokért való küzdelem, amit manapság mindenki megélhet sokszor a munkahelyén és egyéb helyen a világban. Mert ez egy olyan békesség és egy olyan öröm, ami az Isten közelségéből fakad, és az Isten közelsége az minden mulandó és változó, átsugárzóan az örökké valóságot hirdeti. Örüljetek, az Úr közel. Folytatódik egyébként az ige valahogy így, hogy semmiért se aggódjatok, hanem minden tárjatok fel Isten előtt imádságban. Valahogy az Isten, amikor lejön a világba, és magam elé képzelem azt a jászlat, azt a környezetet, ahová ő születik, akkor felteszem a kérdést, hogy nem aggódott, hogy nem félt, és rájövök, hogy nem. Egészen a keresztig, a halálig és a feltámadásig. És valami ilyen üzenettel kívánja meglátogatni a mi életünket is. Olyannal, ami túlmutat minden aggodalmaskodásunkon, minden kérdésünkön a jövővel kapcsolatban. Magunk részére és a gyermekeink részére, családunk részére, országunk részére és a világ részére. Hiszek benne. És abban is hiszek, hogy ez minden embernek egy olyan kincs, amit boldogan és örömmel fogad be a szívébe, ha megért. Ha át tudjuk adni. Ha mi megéljük, ha mi valóban meg akarjuk élni, akkor sikerül is, és a rajtunk keresztül megért, és megél. Én ilyen örömöt és ilyen életet szeretnék kívánni karácsonyi jó kívánságként mindenkinek. Gyermekeknek, szülőknek, felnőtteknek egyaránt. Látogassa meg az Isten nap mint nap, percről percre az életünket, legyen tapintható közelségben, érezzük azt az akaratot, ami meg akarja változtatni körülöttünk és bennünk a világot, ami meg akar bennünket menteni saját magunktól sokszor, és ami tovább akar vinni bennünket egy igazabb, egy szebb úton, több örömmel, másmilyen fajta, másfajta örömmel, és ajándékozzon meg bennünket önmagával, hogy mi is tovább tudjunk ajándékozni mindenkit, aki körülöttünk él. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, kérünk, hadd lássuk mi is az életünket úgy, ahogy Te látod azt. Hiszük, hogy Te jobban látsz mindent bennünk és körülöttünk. Vannak közeliek és vannak távoliak, emberek az életünkben, szerettek és kevésbé szerettek, de senki nem ismerhet úgy minket. És senki nem tud úgy együtt érezni velünk, ahogy Te. Hiszem, Uram, hogy Te mindezeken keresztül ezt azért teszed, hogy bennünk megértes valamit, valami többet, mint amit bármi is megpróbál megértetni, vagy bármi is megpróbál felkínálni itt ebben a világban. Legyen az egész életünk mindig emlékeztetőként olyan örömmel, olyan boldogsággal fűszerezve, mint amilyen öröme van egy gyermeknek, amikor a karácsonyra gondol, amikor az megérkezik. Legyen ez az öröm tapintható is, legyen ez az öröm ajándékozható, hogy ne pusztán tárgyi ajándékokat adjunk, hanem ajándékozzunk meg mindenkit körülöttünk örömmel. Igen, tudjuk, hogy nehéz, és azt is tudjuk, hogy Te tudod, hogy erre sokszor képtelenek vagyunk. De azt mondtad, hogy nem is nekünk kell. Nekünk pusztán át kell adni magunkat, letaszítani önző énünket a trónról, és odahelyezni Téged, hogy a Te akaratod vezessen. Hogy mindig Téged kérdezzünk meg, amikor útra lép a lábunk. Te akarod? Így gondolod jónak? És akkor velünk vagy, és akkor az az öröm, az magától értetődő. Akkor az az öröm semmivel sem pótolható, és semmihez sem fogható. Az az öröm, ami az örökké valóságban mindenütt, mindent áthatóan mindig jelen van. Az az öröm lesz itt is a miénk. Mert Te közel vagy. Egész közel. Így kérünk az ünnepért, benne mindenkiért, szeretteinkért, hozzátartozóinkért, azokért, akik betegek, Te légy az áldott orvos, Te meg tudod testileg is gyógyítani az embereket, de legfőképpen a lélekben legyél áldott orvos az örökké valóságban, vezess sok lelket magadhoz, gyógyíts meg bennünket. Kérünk a gyászolókért, akik elvesztettek közeli hozzátartozót vagy szerettet. Te vagy a vigasztaló, senki sem vigasztal úgy, ahogy Te, hiszen Tiéd a dicsőséges feltámadás. És kérünk önmagunkért, legyél Te a mi pásztorunk, és mi pedig legyünk a Tiéd. Krisztusunk, háromszor szent nevedért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.